Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján hirdetni kívánom közöttetek Isten igéjét, írva található az Ézsaiás proféta könyvének 52. részében, az 52. rész 7. versétől a 15. versig terjedő igeszakaszból, tiszteltünk jelül fennállva hallgassuk meg az igét. Milyen szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet, azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Hald őrállóit hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vigan újongjatok mindnyájan Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr, minden nép szeme láttára. Meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, tisztátalan dolgot ne érintsetek, vonuljatok ki belőle, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok. De nem kell sietve vonulnotok, nem kell futva mennetek, mert az Úr jár előttetek, Izrael Istene lesz mögöttetek is. Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt a külseje, emberhez nem méltó volt alakja. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgokat látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretettel mondom, hogy még van sok hely itt bentebb, ott hátról lehet, hogy nem így néz ki, de tessenek nyugodtan, bátran előre jönni, itt is van, másik oldalon is van hely. Szeretett testvéreim, adventet ünneplő gyülekezet, néhány éve gyakorlat volt, és lehet, hogy ez így lesz az idén is, nem tudom pontosan, hogy cserkészek az ökumené jegyében elhozták imaházunkban a betlehemi lángot egyenesen Izraelből, Betlehemből, és szép jelképe volt ez annak, hogy milyen nagy utat is kell megtennie a karácsonyi örömhírnek minden évben, míg az eljut a mai emberhez. Hogy milyen nagy utat kell megtennie az evangéliumnak, hogy az elérje a szívünket, hogy áthámozza magát, ami önmagunkban elfoglalt, elfáradt, sokszor csalódott, vagy kihasználtságban megfásult szívünkig eljusson. De másképp is lehet mindezt látni. Úgy is láthatjuk mindezt, hogy ennek az evangéliumnak van meg az a vívő ereje, amely minden távolságot le tud győzni. Az evangéliumnak az öröme, az a vívő erő, amely minden távolságot áthidal. Két hete beszéltünk a frissen felszentelt lelkész testvérünk Mário tiszteletes úr lábairól, hogy azok milyen szépek, és mégpedig ugyanennek az ézsaiási igének az összefüggésében, hogy milyen szépek az öröm hírt hozónak a lábai. És vajon tényleg miért szépek? Mindamellett, hogy lehet különböző elméleteket felállítani. De nyilván azért, mert amikor ott Jeruzsálem romjain, amiről az ige ír, az őrszemek látták, hogy a hegy tetején megjelenik a hírvivő, hogy hoz valami hírt Babilonból, ahol fogságban volt a nép, akkor azt látták, hogy ruganyos léptekkel közeledik, hogy lendületesen jön, hogy már a léptein látszik az, a léptei elárulják, hogy örömhírt hoz. És ez az öröm röpíti őt minden fáradtságon túl, és minden távolságot legyőzve, mert örömhírt hoz. Úgy kezdődött az istentiszteletünk, hogy a kórus bevonult, szintén ilyen örömteli, bár ünnepélyes léptekkel, örömhírrel az ajkukon, mert az örömhírt hozóknak mindig útra késznek kell lenni. Azoknak mindig nagy út vár, de hogyha öröm van a szívükben, akkor minden távolságot le tudnak győzni, mint ahogy mi is, hogyha valakit nagyon szeretünk karácsonykor, akkor nincsen távolság, igaz? Akkor minden távolságot le lehet győzni, csak hogy lássuk, csak hogy jót mondhassunk neki, csak hogy áldást mondhassunk rá, és magunkhoz ölelhessük. Karácsonykor az angyalok is, azt olvassuk, hogy nagy hirtelenséggel angyali seregek sokasága jelent meg a pásztoroknak. Ők is a menny magasból nagy utat megtéve jöttek el, hogy hirdessék az örömhírt. Honnan van ez a vívő ereje, ez az öröme valóban ennek az örömhírnek? Hát onnan, hogy ez győzelemről szól. Ez győzelemről ad híradást. Azt mondja el, hogy Isten győzött. Isten győzött a világ életében, Isten győzött a mi életünkben, Isten győzött a te életedben is, a gonosz felett, a reménytelenség felett. És hogy Isten uralkodik. Ezt olvastuk az igében. Ezt mondja, hogy békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet, azt mondja Sionnak, Istened uralkodik, és Istened győzött. Tulajdonképpen ezt mondja el a karácsonyi evangélium is, amikor megjelennek az angyalok, és azt mondják, dicsőség mennyben az Istennek, és a földön békesség. Mert ha a földön békesség van, az azt jelenti, hogy az Isten uralkodik. Ott ragyog az ő dicsősége, és ennek a jele mi rajtunk, hogy mi rajtunk meg uralkodik az ő békessége. És aztán, hogyha szeretnétek látni, hogy hogyan uralkodik ez az Isten, akkor menjetek el Betlehembe. Igen, ilyen az, amikor az Isten uralkodik. Ilyen az, így néz ki az, amikor az Isten győz. Ez olyan váratlan és olyan megszokhatatlan fordulata a karácsonynak, hogy minden évben hatalmas sereg gyűlik össze, hogy ezt megpróbálja megérteni. Hogy hogy van ez, hogy a dicsőség az Istennek, békesség a földön, az Isten uralkodik, és egy gyermek születik nékünk. És tulajdonképpen ez olyan megszokhatatlan és olyan különös örömhír, hogy erről nem is nagyon lehet csak úgy prózában beszélni, hanem erről mindig énekelni kell. És Ézsaiás is, amikor előre látja, nyilván egy ilyen Szentlélektől ihletett állapotban, amikor leírja ezeket a gyönyörű szavakat, amiket nyilván ő maga sem ért pontosan, akkor ő is szintén énekel. Most sokkal inkább egy költő, mint egy proféta. Bár általában minden proféta költő is. A mai adventi istentiszteletünknek, meg az egész adventi előkészületünknek az lenne a célja, hogy mi is aztán így beálljunk ebbe az angyali kórusba, az örömhírmondók táborába, hogy mi is zengedezzünk, és mi is ilyen lelkesült örömmel tudjunk zengedezni azt, hogy az Isten uralkodik, hogy ő győzött. Hogyan lehetséges ez? Hogyan állhatunk be mi is a kórusba? És hiszen úgy jöttek be, hogy már akkor magukba öleltek bennünket, és majd valahogy így is fog végződni is a dolog, hogy egy kórussá válunk a végén. Hát arról szeretnék beszélni, hogy ez hogyan történik meg röviden. Először is úgy, hogyha meggyőződünk Isten győzelmének a tényéről, mi magunk is személyesen. Másodszor pedig úgy, hogyha úgy leszünk jó énekesek, vagy költői az Istennek és szerelmesei az ő szeretetének, hogyha el tudunk csodálkozni azon, hogy ő hogyan győzött, az ő győzelmének a módján. És a végül pedig úgy, hogyha megtelik a szívünk, ennek a győzelemnek a reménységével, és valóban énekre fakadunk mi is. Itt az igében az a győzelem, amiről közelebbről szó van, az a győzelem, amit Isten aratott Babilonban, hogy egy olyan nép, aminek a jövőjéért úgy általában a világ történelem során egy ugas garas nem adott volna senki, mert pontosan egy hadi úton feküdt az országuk, Egyiptom és Babilon között, és mindig ritka pillanat volt az, amikor önmaga ura volt, általában nem volt az, és gyakran került valamilyen fogságba, vagy pusztult el részben, vagy egészben, földje, városai. Ennek a népnek az Istene győzelmet aratott, mert felszabadult az ő népe, és most visszatérhet Jeruzsálembe. De ahhoz, hogy megértsük ennek a győzelemnek a tényét, hogy milyen is ez, ennek a természetét kell először megértenünk. Hogy mindig ilyen az Isten győzelmének a természete, hogy olyan nagyon valószerűtlen módon valósul ez meg a mi szempontunkból. Azt mondja, hogy mondd Jeruzsálem romjainak. mindig a romoknak szól. Mondd Sionnak, Sion az az egyház. Mondd neki, amelyik romos. Mondd annak az egyháznak, amelyik mindig elnyomatásban van, mindig kisebbségben van, mindig erőtelen, és valamelyik sarkában mindig romos, valamelyik szögletében. Mondd Jeruzsálem romjainak, hogy a te Istened uralkodik, és visszatér a Sionra. Tolkien mondta azt, akit sokat szoktunk idézni mostanában, ugye megy a moziban is a Hobbit 2, most már amit ő írt, az ő regénye alapján készülnek ezek. Század elején élt katolikus író volt Angliában, és ő mondta ezt a maga életére nézve is, hiszen ő árvaságban nőtt fel, és az első világháborúban nagyon sok veszteséget élt meg, elveszítette a barátait, ő így nyilatkozott a maga életéről, hogy a mi életünk, és ez sokszor a regényeiben is megfogalmazza, hosszú vereségek sorozata. De aztán hozzá teszi, hogy de ezek mindig nagyon reményteljes vereségek. Azért, mert a végső győzelem az közeleg. Azért reményteljesek a mi életünknek a veszteségei és vereségei, mert mindig az Isten győzelme ragyog föl úgy benne, hogy ez egyedül az övé. Hogy az sosincs, nem fér hozzá kérdés, hogy az övé. És Istennek minden győzelme az ő rával. És mi minden vereségünk lehet mégis győzelem, hogyha az rával, hogyha abban az ő dicsősége ragyog föl. Ahogyan a Tolkien regényekben is mindig, aztán a legvalószínűtlenebb pillanatokban jönnek a sasok, amiről énekelt is a kórus, hogy az Isten sasszárnyon hordoz és vezet, ahogyan a nép a Vörös-tengeren való átkeléskor is ezt értette meg, hogy teljesen reménytelen, valószínűtlen volt a győzelem, az Isten mégis megadta, kihozta őket sasszárnyon, kinyújtott kézzel, erős karral, és így adott az életükbe győzelmet. Ilyen a természete az Isten győzelmének. És az, hogy hogyan győződhetünk meg ennek a tényéről, ennek két fokozata van az igében, ahogy látjuk. Az első az, hogy látjuk a tanuknak az életén, látjuk a tanuknak az arcán, akik látták ezt a győzelmet, akik megélték ezt a győzelmet, és ezt a győzelemnek a friss hírét hozzák, és ezért szép a lábuk, és ezért lépdelnek örömteljen, mert ők már látták, és meggyőződtek az Istennek a győzelméről. Ezt a tanuknak a mozgásán látjuk, vagy éppen az arcán, amikor a pásztorok elmennek a kis Jézushoz, hogy megnézzék, hogy valóban hogyan uralkodik ez az Isten. Aki azt mondja, akiről az angyalok azt éneklik, dicsőség mennyben, az Istennek és a földön békesség, és mikor meglátták azt a gyermeket és az ő arcát, akkor már megértették. És Isten dicsérve, magasztalva, és az jó hírt hirdetve tértek vissza a pásztorok a maguk életében, mégis egészen mást. Most nem olyan régen, az elmúlt napokban láttam egy videót a Facebookon, sokan mások is láthatták ezt, egy rákos fiatal lányról, aki az utolsó napjaiban egy videóüzenetet hagyott hátra a világnak tulajdonképpen, és sok mindent elmond ebben a videóüzenetben, hogy milyen szörnyű, gonosz kor ez a rák, és hogy micsoda küzdelmei voltak vele, de ugyanakkor, hogy mennyi jót is kihozott ebből az Isten. Azt mondta, hogy ha misszionárusnak ment volna, akkor se beszélhetett volna ennyit az Istenről. Elmondta, hogy mennyi szeretetet tapasztalt meg a barátaink keresztül, és hogy megtapasztalta ezt a minden értelmet felülhaladó békességet, amit mi is mondunk az áldásba, de megmagyarázni nehéz, ezt csak úgy érezni lehet. És az egészben persze a legdöbbenetesebb az arca, az, ahogy ragyog. Ahogyan bár potyognak a könnyei, de valami ilyen mennyei boldogság van az arcán, és ragyog. Tehát először is így győződhetünk meg arról, hogy az Isten az uralkodik. Ő a helyzet magaslatán van. Ő tudja, hogy mit csinál. Hogyha vannak ennek tanúi. De azt mondja a mi igénk, hald őrállóit hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr. Hogy a karácsony arról is szól, hogy te magad győződj meg arról. Hogy az Isten téged is személyesen meg akar győzni arról. Mint az Ak Simeont, aki kezébe fogta a kisgyermeket, és azt mondta, hogy most már látták szemeim az üdvösséget. azt szeretné, hogy te magad is útra kelj, mint a pásztorok, és meggyőződjél az Isten szeretetéről a Krisztusban. Mert a Krisztusban nekünk a győzelem bizonyosságát adta meg az Isten. Ezért jó hallanunk a karácsonyi történetet, mert a Krisztusban ezt a biztos győzelmet látjuk. És hogyha ezt igazán csodálkozva ugyan, de mégis elfogadtad, akkor már innentől kezdve nincs kétséged a végső győzelem felől is. Másodszor úgy leszünk jó énekesek, hogyha elcsodálkozunk valóban ennek a győzelemnek a módján. Nem csak az Isten népének az erőtlenségéről szól ugyanis az ige, hanem magának az Istennek az erőtlenségéről szól. És ez különösen is elgondolkodható, és csodálatra méltó. Hiszen előtte még így beszél az Ézsaiás proféta, hogy föltűrte karját az Úr, hogy lássa a világ, hogy milyen muszkliai vannak az Isten, milyen erős Isten, aki csak úgy egy birodalmat elbizonytalanított, megrendített a babiloni birodalmat, és győzelmet hozott az ő kis üldözött népe számára. Viszont itt egyszer csak valamit átvált a profétának a hangja, és erről beszél. Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan iszonyodnak tőle, annyira torz, nem emberi volt a külseje, emberhez nem méltó volt az alakja. És kezdődik itt, aztán majd a következő részben a híres szenvedő szolga éneke az Ézsaiás 53. részében, de ez még ide tartozik. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy az Isten erőtlenül jött el. Erőtlenül jött el mi hozzánk az Isten, erőtlenségben. Nem villámokat szóró büntető osztagnak az élén, hanem csöndben és erőtlenül. Így mondja ez Pál apostol, magát megüresítette. És azt mondja Ézsaiás, amit ő maga is aligha ért, hogy mégis, akármilyen eltorzult is ő azokban a szenvedésekben, amit egyedül csak ő tudott kiállni, és ő is csak úgy, hogy belehalt, és így lett aztán méltó a föltámadásra. Azt mondja, hogy mégis ez a sikernek az útja. Hogy ez az Istennek a sikeres, eredményre vezető, gyümölcsöző, üdvözítő útja. Az én szolgám a sikeres. Pedig magát megüresítette. Pedig hagyta magát megfogni. Hagyta magát megdédelgetni is, megszoptatni is, mint szép kis csecsemő, aztán hagyta magát megfogni, megkorbácsolni, keresztre feszíteni, a poklok poklát kiállni, a szenvedéseket végigélni. És azt mondta, hogy amit már láttunk, az már nem is emberi volt, az már alatta volt. Mert emberektől megvetett volt, Isten büntetését szenvedte el, a gonosz széltáblája volt, a gonosz gúnyolta és kínoszta őt. És azért nézett ki így, mert csak ő tudta ezt így elhordozni, amit senki más nem tudott volna. Milyen az, amikor Isten győz, milyen az, amikor Isten uralkodik? Az ilyen. Az ilyen. És ilyenkor, azt olvassuk, a királyok elhallgatnak. A bölcsek bölcsessége megbicsaklik, de megszólal az ének. És méltán szólal meg. Mert ilyen csuda dolgot nem láttunk még. Az Isten türelmes szeretete az egy lassú víz, amely lassan, de ellenállhatatlanul formálja át ezt a világot. New Yorkban a Metropolitan Múzeumban minden évben kiállítanak egy Betlehemest. Ez egy monumentális darab, egy nápolyi, 18. századi nápolyi mesterek műve. Tulajdonképpen a háttérben látható a romos Róma, a Kolosseum is a maga romjaiban, és ott előtte a kis Betlehem. És azt üzeni ez, hogy bár elsőre szinte olyan észrevétlen az, ahogyan az Isten jelen van, mégis az ő szeretete az, ami túl él, sőt legyőz birodalmakat, ami nem fog az idő, nem fog a pusztulás, és nem egy ilyen gótikus katedrálist építettek oda, hogy lám, bezzeg az egyház, az milyen dicsőségesen virul, miközben a birodalmak buknak, hanem Ézsaiás szellemében arról beszél ez a betlehemes, hogy ez a kitartó, magát megüresítő, türelmes, És mégis odaadó szeretet az, amelynél nincsen nagyobb. Amelynél nincsen nagyobb erő. Célt ér. Sikeres ez a krisztusi út. Az erőtlenségében is erős, a kicsinységében is ellenállhat. Ellenállhatatlan. Vagy ugyanúgy énekelhetnénk azt is, áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom fölött. És nekünk az a dolgunk, hogy ebbe a szeretetbe szeressünk bele, túl megbotránkozáson, magunk életének a miértjein túl is, hogy ebbe gyönyörködjünk, ebbe a szeretetbe, és úgy elhatalmasodjon ez rajtunk, mint egy gyógyíthatatlan betegség. Most hadd mondjuk, használjak ilyen furcsa kifejezést. Ebben a szeretet erejébe való hit. És hogyha így teszünk, akkor, hogy ezt tudjuk megélni, akkor megértettük az Isten győzelmének az útját és módját, és a karácsony titkához is közelebb jutottunk. És aztán minden okunk megvan, hogy megteljen a mi szívünk a győzelemnek a reménységével. Mivel Krisztusban láttuk a világokat átformáló előtt, láttuk annak a győzelmét, láttuk az arcán azt a békességet, ami minden értelmet felülhalad, nem csak emberi értelmet, hanem mindenféle intelligenciát, erőt és hatalmat, akkor valóban úgy nyilatkozhatunk, mint az Aksimeon, hogy látták már a mi szemeink, amit látniuk kellett. És hogyha reménységünk van, akkor türelmünk is kell, hogy legyen. Azt mondja Ézsaiás proféta a népnek, hogy távozzatok, vonuljatok ki onnan, ez a Babilonból való kivonulásra való fölhívást jelenti, azt mondja, hogy induljatok most már el. De azt mondja, ne sietve menjetek, ne rohanva menjetek, hanem türelmesen menjetek. Mert ti most már megláttátok az Isten különleges munkálkodását, és ezért ehhez szabjátok magatokat. És ebben a győzelemben próbáljátok maradni. Ugye különös, hogy az egyiptomi kivonuláskor épp az volt a parancs, hogy gyorsan sietve fogyasszátok el a páskát, aztán már ott legyen a kezetekben, sarú a lábatokon, és induljatok is útnak. Itt viszont azt mondja, hogy nem kell rohannotok, nem kell sietve vonulnotok, nem kell futva mennetek, mert az Úr jár előttetek, Izrael Istene lesz mögöttetek is. Néha az egyházat is elkapja a lelkesedés, és azt mondja, hogy menjünk, itt a nagy ébredés, Isten adja, hogy ez így legyen. De van egy nagyon eszméltető történet, a Dávid egyik története, amikor a Fridládát visszaszerzik a filiszteusoktól, és visszahozhatják végre Jeruzsálembe. És kitalálja Dávid, hogy ebből egy nagy ifjúsági fesztivált csinál, 30 ezer fiatalt kiválogat, lelkes ifiseket, és viszik, fölrakják egy vadi új szekére, egy menő szekére ezt a menő istent, és nagy csindradattával elindulnak. Igen, nem csak egyszer megzökken a szekér, oda kap egy Uzzá nevű fiatalember, aki az ifiből is a legszentebb életű volt, és a leglelkesebb, és agyon csapja őt ez az Isten ládával való érintkezés, az Isten dicsősége lesújt rá. És akkor rendkívül módon megdöbben ezen Dávid, hogy most mi történt. És kiderül, hogy az Isten megmondta, hogy hogyan lehet az ő ládáját vinni. Úgy, hogy az papok viszik, gyalog, ott vannak rudak, meg karikák, a karikákba be kell tenni a rudakat, és úgy kell vele vonulni, mert így vonultak át a Jordánon is, és az Isten diktálja a tempót, ilyen gyalogos tempót diktál, és ehhez kell igazodni. És amikor ezt megérti Dávid, aztán 3 hónap után bemutatnak egy áldozatot, elindulnak a ládával, ott tesznek 6 lépést, ugye a 7. az már olyan izgalmas, már az olyan isteni szám, akkor ott bemutatnak egy áldozatot, és így viszik tovább ezt a ládát. Nem kell sietve vonulnotok, nem kell futva mennetek, mert az Úr jár előttetek, és Izrael Istene lesz mögöttetek. Erről a védelemről nem mondjatok le, és ezt a lassúságot pedig nevessétek meg. Mert ez a szeretetnek a természete. Végezetül hadd mondjak el egy történetet, amit én is most hallottam, Honti Irén mondta el a kórházi karácsonyon, arról, hogy egy szigeten, ahol ott él különböző erények, mint a szépség, a gazdagság, a büszkeség, és a többek között a szeretet is, hírét veszik annak, hogy ez a sziget el fog süllyedni, és menekülni kell onnan. A gazdagság az mindjárt egy egy luxus hajót vásárol is magának, és arra teszi minden javát, és szeretne oda fölkéreckedni a szeretet, de azt mondja, hogy sajnos itt már nincsen hely, látod, mennyi dolgot kell vinnem, én nem tudlak elvinni. Aztán jön a büszkeség, és mondja, hogy ne haragudj, de én se tudlak téged elvinni, mert indul a hajó, és tudod, én szeretném azt elmondani, hogy én magam oldottam meg ezt a helyzetet, nekem nincs szükségem segítségre, itt most nincs helye a szeretetnek, itt most csak a heroikus küzdelemnek van helye, én megyek egyedül ezzel a hajóval. Aztán jön a szépség, és azt mondja, hogy hát ahogy olvastuk is, szeretet, te nem vagy szép, te nem jöhetsz velem, hogy mutatnál az én hajómon? És akkor van ott még valaki végül ezen a szigeten, az idő. És amikor azt mondja az idő, hogy itt az idő, akkor mondja a szeretet, hogy mehetek-e veled? Ezt mondta, hogy persze, gyere velem. Azért, mert az idő érti meg a szeretetet. Az idő az, amelyik tudja, hogy a szeretet az győzni fog. A szeretetnek nem lehet gátat szabni. De a szeretet az türelmes is, mint ahogy a reménység is az. És ezt is olvassuk az Ézsaiás könyvében, hogy mindezt, ami történt karácsonykor, azt az Úr féltő szeretete viszi végbe, és ez a féltő szeretet, ez egy ilyen óvatos szeretet is, és nagyon szenvedélyes szeretet is, de türelmes szeretet is a mi javunkra. Éppen ezért, ha lépést akarunk tartani ezen az ünnepen is, ezzel a Krisztussal, aki a győztes, aki az eljövendő Úr, de mégis a maga erőtlenségében éri el az ő célját, akkor ez azt jelenti, hogy érdemes nekünk is elszenvedni a kis vereségeket, a látszólagos vereség hosszú útján indulni, és mégis reményteljes vereségként megélni ezeket, és éppen ezért érdemes áldani azokat, akik minket átkoznak, érdemes megbékülni ezen az úton, érdemes megbocsátani, mert a jövő az a béke emberéért, és mert a jövő az a béke fejedelméjé, a Krisztusé, a királyok királyának a kezében van. És az ő győzelme nem késik, az ő győzelme eljön. Énekeljük hát majd mi is az Isten tisztelet végén, Úr lesz a Jézus mindenütt. Amen.